szarvatra pöcsári hajta oranán. Ez egy idézet a Csétanya Bhagavatból, amely az Úr Csétanya jóslata, hogy a Szent nevét az egész Földön énekelni fogják, ismerni fogják minden faluban és városban. És Srila Prabhupada néhányszor idézi ezt a slókát a magyarázataiban. És általában ugye mindig az a, hát akkor idézi, és az a következtetése, hogy a baktáknak prédikálniuk kell. Ugye azt mondja a negyedik ének az egyik magyarázatban, hogy ez a vers azt jelenti, hogy azok, akik az Úr Csétanya Mahaprabhu követőik, nem tudom pontosan idézni, de körülbelül az, hogy utazniuk kell a világban, el kell mennünk a világon mindenhova, és mindenhol prédikálniuk kell a szent neveket. És hát ez ugye Srila Prabhupád idézi, hogy Srila Prabhupád mondja, és mi ezt kiegészítjük annyival, hogy aki Srila Prabhupád követője, az a legjobb az Úr Csétanya követője, aki Srila Prabhupád tanítványa, szeretne lenni, akkor neki ez a életének a fő missziója, ez a dolga, hogy utazzon szanaszerte szét a világban, és prédikálja a Krisna tudatot. Hát Srila Prabhupád tanítványának lenni azt jelenti, hogy az ISKCON tagjának lenni. Szóval aki az ISKCONhoz csatlakozik, aki a Krisna tudatot az ISKCONon keresztül akarja gyakorolni, az ISKCON közösségében akarja gyakorolni, akkor ez a dolga. Hogyha Srila Prabhupád elvetette az életének a ugye mondjuk így a legfontosabb éveit, 1965-től 77-ig az életének az utolsó szakaszát, ezzel töltötte, akkor ugye a tanítványnak a kötelessége, hogy megpróbálja segíteni a lelki tanítómesterét. Nem jól mondtam, nem megpróbálja, hanem segíti a lelki tanítómesterét. Szóval senki nem tud igazán a tagjává válni a Krisna tudat nemzetközi közösségének, hogyha nem teszi valahogyan, valamilyen módon az életévé a prédikálást. Ami mondjuk most egy tárgyfogalom, tegnap Trigha Prabhu beszélt is róla, hogy valójában az ISKCONban minden prédikálás, szóval ha valaki krumplit hámoz a pincében, vagy murtikat öltöztet, nem tudom én mit csinál, kapálgatja a kiskertet, az is prédikálás, mert hogy maga az egész mozgalmunk egy prédikáló mozgalom. És minden, amit teszünk, akkor valahogy közvetve vagy közvetlenül azt a célt szolgálja, hogy mindenki más megismerhesse a Hare Krishna Mahamantrát, megismerhesse a szent neveknek a dicsőségét, megismerhesse az odaadás útját, sőt, rá is lépjen erre az útra, és mondjuk így járja velünk az odaadás útját, tehát remélhetőleg, hogy mi járjuk az odaadás útját. De a lényeg, hogy ez a prédikáló szellem át kell, hogy hassa az egész életünket. Amikor, hát most igaz sem mondom, hogy nagyobb rész, de mondjuk úgy, amikor valaki templomban lakik, templomi brahmacsári, brahmacsárini vagy templomi szolgálatot végez, akkor többé-kevésbé, hát nincs is más választása, mint hogy prédikáljon. Szóval milyen választása van egy szankirtanos matarinak, vagy egy szankirtanos brahmacsárinak. Ki kell menni az utcára és könyveket kell eladni. Próbálhat mást választani, de akkor megszűnik a szankirtanos brahmacsári léte, vagy a szankirtanos brahmacsárini léte. Mi a választása valakinek, aki a Food for Life-ba dolgozik, vagy szolgál, praszádomot készít, szóval nincs más lehetőség, részt vesz. De a probléma ugye abban áll, hogy a templomi szolgálat, a templomi, mondjuk így, hogy ilyen teljes idős szolgálat, vagy ezek a szerzetes évek, a bakták egy részénél, azt mondanám, hogy a nagyobb részénél, az csak egy rövid időszak. Lehet, hogy valaki csak egy-egy hétvégére néz be, vagy egy-egy hétre, vagy egy hónapra. Már egész örülünk, amikor valaki évekig kitart a templomi szolgálat mellett, és éli a szerzetes tanulói életét. és nagyon kevesen vannak olyanok, mondjuk, hogy csak a legnagyobbak közül említsük, mondjuk a Govinda Hari Prabhut, aki már 25 éve van az utcán, és ez minden évben egy kell. Növekszik ez a szám. És ugye akkor az ő élete az megmarad a prédikálásban. De amikor valaki megházasodik, elkezd dolgozni, családot alapít, gyerekeket vállal, ez az, olyan küzdelmessé válik az élet, hogy akkor ez lesz az életmisszió. Az ember azt gondolja, hogy ő életmissziója, persze bakta vagyok, de hogy gondoskodnom kell a gyerekeimről, vagy meg kell alapoznom itt a, nem tudom én, a gazdasági hátterét a családomnak, stb. De valójában ez nem életmisszió, az életmisszió az a küzdés. Csak akkor ennek adunk egy ilyen, mert ha azt mondom, hogy az én életmisszióm a küzdés, hát az milyen életmisszió? Szakonygyilkos lenne mindenki. Mi a te életed? Hát most a 30 évben küzdeni fogok a létfenntartásért. Tehát ez egy hülyeség, ez nem, már nem hülyeség, mert ez igaz, mert próbáld azt mondja, de ez a Bhagavad Gita tanítása, mi a létezés, a létért való küzdelem. Ez mármint az anyagi létezés, semmi más. De ez így annyira ilyen agy sorvasztó, hogy akkor ki kell találnunk ilyen missziókat, hogy igen, én családot szeretnék alapítani, gyerekeket szeretnék nevelni. Gyerekeket nevelni nem, sokkal magasztosabb baktákat szeretnék meghívni ebbe a világba, akiket az odaadó szolgálatban fogok nevelni, stb. De a lényeg visszatérve, hogy ez a küzdelem, ez annyira elszívja a, és nem csak a fizikai energiát, hanem a mentális energiát, hogy közben elfelejtjük, hogy mi az ISKCON-nak vagyunk a tagjai. Prabhupáda követő, az azt jelenti, hogy segítenem kell Srila Prabhupádnak a misszióját. Terjesztenem kell a szent neveket, terjesztenem kell a Krisna tudatot. És ezt csak akkor tudjuk megtartani, hogyha nagyon erősen kialakítjuk a... nem tudom most egy jobb szó, a prédikálás szokását, de a szokás azt, hogy akár milyen helyzetben vagyunk, akár mit csinálunk, akár milyen állapotban vagyunk, mindig prédikátorok vagyunk, mindig valakinek, mindig be tudjuk mutatni, és mindig be kell mutatnunk a Krisna tudatot. Vagy hogyha nem is akarjuk bemutatni, vagy nem érezzük úgy, hogy kell, de akkor is bemutatjuk. Szóval amikor nem csinálunk semmit, akkor is prédikátorok vagyunk. Szóval nem tudom, akinek jönnek a szülei, rokonok, régi osztálytársak, barátok, ez az. Őnek itt mi mindig prédikátorok vagyunk. Szóval amikor elmegyek osztálytalálkozóra, akkor, hogyha nem is állok a legjobban, még akkor is úgy csinálok, mintha nagyon-nagyon jól állnék, mert ők ezen keresztül, ők csak azt nézik, hogy velem mi történik, és ami velem történik, akkor az a Krisna tudat. És hogyha velem jó dolog történik, hát most ez a történés nem csak esemény, hogy szóval, ha én jó állok, úgy nézek ki, mint egy boldog, elégedett, nem tudom én, kiegyensúlyozott az életével, harmóniában élő ember, az azt jelenti, hogy akkor a Krisna tudat jó dolog. Ha én olyan vagyok, mint mindenki más, egy szerencsétlen sors, akinek néha jól mennek a dolgok, néha nem, az azt jelenti, hogy akkor a Krisna tudat ilyen. Szóval, ha semmit nem csinálunk, nem akarunk semmit csinálni, azok, akik ismernek bennünket, azoknak akkor is prédikálunk. És hogy ezért fontos ez ez a kezdő időszak, amikor valaki kezdő a Krisna tudatban, amikor valaki csatlakozik a mozgalomhoz, és akkor az első pár év, hát igazából azt mondanám templom életben, főleg az első fél év, de mondjuk az első pár év meghatározza, hogy milyen lesz a következő 20-30-40. És ezért fontos, hogy az ember amennyire, amikor főleg nincs semmi más dolog, amíg fiatal brahmacsári vagy brahmacsárini, amilyen szigorúan és amilyen komolyan tudja gyakorolni a Krisna tudatot, akkor gyakorolja. Mert ezek az évek azok, amik kialakítják a legfontosabb szokásokat. Ugye múltkor is említettem, hogy azzal együtt, hogy mi szeretjük azt, vagy szeretnénk azt hinni, hogy racionális élőlények vagyunk, akik minden pillanatban komoly, fontos döntéseket hozunk, egy nagy részét, aztán legalább a felét a szokások határozzák meg, a másik részét meg a érzelmek. És akkor van egy nagyon kis rész az intellektusnak, amire mi azt hiszük. És akkor csak azt a pici részt nézzük, és akkor azt gondoljuk, hogy új, nagyon komoly intellektussal rendelkezünk, és akkor mi döntéseket hozunk. De az életünk felét a szokások irányítják. Amilyen szokásokat kialakítunk, úgy cselekszünk. Ami egyáltalán nem probléma, mert hogy az ember mindig mondjuk a megszokott úton megy haza. Senki nem akar úgy élni, hogy minden nap egy új útvonalat tervez, hogy akkor hogyan fogok hazajutni, nem kell kitalálni, nem kell rajta gondolkozni. És ha jó szokásokat alakítunk ki, akkor jó mennek a dolgaink, hogyha rossz szokásokat alakítunk ki, akkor rosszul mennek a dolgaink. És a közösségi életünk, az ugye a közösség az egyéneknek a halmaza, csoportja, a közösségnek a szokásai, a egyének kialakított szokásainak a összessége határozza meg. Múltkor azóta se tudtam egy jobb szót kitalálni, a vállalati kultúrán, ugye az volt egy közösség, már a kinti világban, vagy a cégvilágban ezt így hívják, hogy van egy közösség, akik valamit csinálnak, valamit dolgoznak, nem tudom én, vagy nem dolgoznak, hanem egyesületként sportolnak, valamit csinálnak, és nekik is van egy kialakult szokásrendszerük, hát mondom, ők úgy hívják vállalati kultúra, van egy hangulata az egésznek, nem tudom, minek hívjuk itt. Mood, angolul. Egy hangulat. Nem a szabályok, nem szabályok rendszeréről van szó. Mondjuk a multimádatnak megvannak a szabályai. Nagyon szigorú szabályai vannak, hogyan kell, hát eleve hogyan léphetsz be a multiszobába, hogy kell kinézni, hogyan, vagy meg hogy tisztálkodtál, mit imádkozol, amit nem csinálsz, mit csinálsz, mit nem csinálsz. Hányszor öltöztetjük a multit, hogyan öltöztetjük, hogy főzünk, mit főzünk, ugye van a multi könyv, még akkor egyénileg változik is, szóval Tirupati Balaji bizonyos értelemben, bizonyos dolgokban ugyanúgy imádják, mint Dajánitár Vijay Gurankát, de van egy csomó minden, amiben eltér, teljesen eltér. De ez egy szabályrendszer. De ahogy most például Gornitáj kinéz, az nem egy szabályrendszer alapján van, az, hogy van fölöltöztetve, és mi az magának a pudzsárinak, vagy aki aznak öltöztetett, az ő, nem tudom én, hangulata, felkészültsége, odaadása, stb. És hogy mondjuk Magyarországon milyen, hát használjuk ezt a szót, hogy standard, hogy milyen standardje van a multimádatnak, az nem a leírt szabályok. Szóval nincs sehová leírva, hogy mondjuk az Úr Nityananda csadarja, milyen távol van a könyökétől és az oszloptól, milyen helyen kell ott elhelyezkednie. Miért csináltuk ilyenre? Miért húztuk ekkorára a csadart, vagy ilyenre a csadart? Szoktuk. Ezt a pudzsárik itt, akik most öltöztettek, azt itt tanulták meg az ő mestereiktől, akik meg itt tanulták meg az ő mestereiktől. Szóval van egyféle szokásrendszer, ami meghatározza azt, hogy mi hogyan élünk. És ez a fajta, és például hogyan imádjuk a burtit, hogyan étkezünk, hogyan viselkedünk egymással, hogyan prédikálunk, minden. Ugye azon akadtunk meg a múltkor, ez volt a nagy kérdés, meséltem a történetet, hogy volt egy szent könyvosztó, aki összetalálkozott emberére akadt, és akkor ott az ember mondta neki, hogy ilyen kis borozgatós volt, így áll, nem iszott, és akkor beszélgetett, és mondta, figyelj, megveszem a könyvet, hogyha megiszod ezt a pohár bort. És hát ugye akkor a Prabhu megint, és akkor az ember megvette a bort, és akkor ez volt a kérdés, hogy helyesen cselekedett-e, avagy helytelenül. Megisszuk a pohár bort a prédikálás érdekében, vagy nem isszuk meg a pohár bort a prédikálás érdekében. És a lényeg nem az volt, hogy találjuk meg a választ, hogy melyik, hogy helyes vagy helytelen. Vagy helyesnek látjuk, vagy helytelennek. De hogy helyesnek vagy helytelennek látjuk, nem is egy helyesnek vagy helytelennek, elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak látjuk, az határozza meg, hogy nekünk mi a kultúránk ezzel kapcsolatban. Semmi más. Vannak elvek erre, és akkor tudok idézeteket hozni, hogy akkor ez milyen helytelen, és milyen hibát követett el ez a bakta, de azt is el tudjuk magyarázni, hogy ez miért helyes, és hogy persze ebből nem csinálunk egy rendszert, nem javasoljuk, hogy ezt mindenki csinálja, De speciális esetekben hívő körülmény, és tényleg prédikálás a lényeg, és egy Bakti Szent Tamarázs azt mondja, hogy egy lélek megmentésére, hogy a vér hordószám, hordói vagy hektárjai, nem hektárja, bocsánat, hektár az volt, hektoliterjei áldozzuk. Szóval most mi az egy pohár bor, hogyha a hajlandó lennék az egész vérelet kifolyatni. És szóval nem az a fontos most számunkra, hogy pont egy-egy eset az helyes vagy helytelen. Ilyen dolgok mindig lesznek, állandóan lesznek olyan helyzetek, amikor nem a szokásaink, a kialakult szokásaink határozzák meg, hogy mit tegyünk, hanem ugye valaki feladja így a leckét és döntést kell hozni. A szankirtan az igazából szokás. Ugye ez csak egy rutin, kimész, jó nap volt egy perc, hoztam egy könyvet, vagy mondta, adja adományt, nem is kell gondolkozni. Nem? Már fordulsz és nem is gondolkozol, jön a következő, jó, még nem is volt idő megnézni, hogy ki jön szembe. Jó nap volt egy pillanat, itt hoztam egy könyvet, aztán néha van ugye valami csavart helyzet, amikor meg döntést kell hozni. De mondom, az, hogy milyen döntést hozunk, az határozza meg, hogy milyen szokásokat alakítottunk ki. És nem tudom, hogy ez alakítható-e vagy nem. Itt ezt most már fejből nem tudom, ezt most meg kell néznem, felolvasom. Van egy katonai akadémia, Amerikában az a West Point, külön valami elit, nem tudom én, tisztképző, ez az. És akkor arról azt írja, hogy hát oda rengeteg hát, aki katona akar lenni, ez olyan, mint az elit egyetemek a civil életbe, hogyha valaki oda be akar kerülni, már az egy irdatlan nagy munka, de nem az a nagy tudomány bejutni, hanem bent maradni. Mint ugyanúgy, hogyha valaki jelentkezik az orvosira, nem tudom én hány száz embert vesznek fel, aztán akkor az első év, vagy az egyharmadát kivágják, a maradék. Kirugandót, azt kirúgják a második évben, és akkor aki már a harmadikig eljutott, akkor ő már jó eséllyel végigviszi. És ugye ahhoz, hogy valaki bekerüljön, rengeteg jó képességre van szükség, ész, erő, nem tudom én, alkalmazkodó képesség, stb. És azt mondják, ahhoz, hogy ide valaki, nem hogy valaki bekerül, bocsánat, hanem hogy valaki megmaradjon, és aztán egy jó katonatiszt legyen belőle, akkor a tanulmányi átlag, a fizikai és katonai alkalmasság, rendfegyelem a bentmaradásnál együttesen nem számítanak annyit, mint az a tényező, amit úgy hívhatunk, hogy álhatatosság. Az álhatatosság azt jelenti, hogy hajlandóság a kitartó munkára és a kihívások keresésére, és az erőfeszítés az érdeklődés töretlen fenntartását, és az erőfeszítés és érdeklődés töretlen fenntartását az évek során minden kudarc, nehézség és látszólagos eredménytelenség ellenére. Ezt elolvasom még egyszer. Szóval ez azt jelenti, az a képesség, szóval itt most egy képességről beszélünk, ami, és most rugaszkodjunk is elettől a Katonai Akadémiától, mert ugyanezt történik, amikor valaki csatlakozik a Krisna tudathoz. Rengetegen csatlakoznak, hát rengeteg érdeklődő van, rengeteg embernek tetszik a Krisna tudat. Ugye Magyarországon több mint 30 ezeren adják nekünk az 1%-ot. Az azt jelenti, hogy 30 ezeren szimpatizálnak velünk annyira, vagy a könyvelőjük, vagy ő személyesen, vagy a könyvelőjük, szimpatizál velünk annyira, hogy ennyi erőfeszítést tesz, hogy az 1%-át nekünk arra. Nem nagy erőfeszítés, de tudom, hogy még én is el vagy, ha Sivis most idén nem szól rám, hogy adtam valahogy, akkor itt néztük valami papírokat, azt mondom, hol az 1%-os felajánlás, azt mondom, nem is láttam, hogy itt nincs benne. És akkor nyomtatott nekem gyorsan papírt, és csak ennyit kell írni, nyomtatni papírt, találjunk, de ez már egy erőfeszítés. De sok százan, sok ezen vannak, akik szimpatizálnak velünk, akik eljönnek a programokra, ez az. És még azok is sokan vannak, akik valahogyan csatlakoznak. Van egy pillanat az életük, amikor úgy érzik, igen, én ehhez szeretnék csatlakozni. De hogy hányan maradnak meg egész életükre, szóval hogy évtizedeken keresztül, és akkor vagy egész a halál pillanatáig, az nagyon-nagyon kevés. És lehet, hogy vannak nagyon jó tulajdonságaink, amikor csatlakozunk, valaki nagyon alázatos, ugye ez, amikor beköltözik egy új bakta templomba, vagy van valaki, aki még hogy a kint élő is, de elkezd rendszeresen járni, és akkor nagyon örülünk neki, hogy ez egy nagyon alázatos személy, figyelj, ő biztos, hogy nagyon jó bakta lesz. Nagyon intelligens, nagyon jó kérdései vannak, és már 40 stókát megtanult, pedig még semmi, még csak háromszor volt programon, és hogy ó, nagyon-nagyon szolgálatkész, figyelj, bármit kérek tőle, első így nem figyelj, az öreg bakták között, avatott bakták között nem találsz ilyet. Szóval van nagyon-nagyon sok ilyen jó tulajdonság, és akkor mi így szoktunk örülni neki, hogy most meg milyen csoda gyöngy szemet találtunk. De hogy ezek a csoda gyöngy szemek 10 vagy 20 vagy 30 év múlva is itt lesznek-e, már meg se kérdezem, hogy sok mindig gyöngy szemek lesznek-e, de hogy itt lesznek-e, ahhoz ugyanerre az állhatatosságra van szükség. Ami azt jelenti, hogy hajlandóság a kitartó munkára és a kihívások keresésére. Szent tudsz Krisnás maradni, nem tudsz Bhaktán, Krisnás nem jól szó, mert akkor az csak... Nem tudsz azzal Vaisnavává válni, amiről Prabhupád beszél, amiről olvasunk, amire csatlakozunk. Amikor csatlakozunk, akkor mi azt hiszük, hogy igen, és most megtaláltam az utamat, és akkor én ezt most tökéletességre viszem. Én olyan bhakta leszek, mint nem tudom, Maharács olyan bhakta leszek. Hát attól, akit ismer, olyan bhakta leszek, mint Mahaprabhu. De nem tudsz bhakta lenni életed végig, hogyha nincs az a hajlandóság a kitartó munkára, és a kihívások keresése az azt jelenti, hogy nem a extrém sportoknak a aktív üldözése, vagy egy űzése, hanem kimozdulni mindig abból a komfortzónából, amiben én. Oké, előttem egy bizonyos lelki szintet, valamilyen szintet, és akkor ez jó. És hogyha megütöm azt a mértéket, szóval benn vagyok, a vonal fölött vagyok, akkor ezzel már a bakta közösségben nem, hogy nem rúgnak ki a templomból, hanem már egy elismert helyzetem van akkor. Így folytatom, akkor 5 év múlva osztályvezető leszek, aztán mit tudom én, igazgató tanástag, aztán templomprezident, aztán szanyászi, aztán guru, hát mit tudom én. De hogyha valaki nem keresi a konfliktust, és az a konfliktus nem, hogy egymással, nem a baktákkal, azokat kifejezetten kerülni kell, hanem ezt a belső konfliktust, hogy hogyan tudok én igazából fejlődni, hogyan tudok igazából előrelépni, akkor az élet úgy is fogja kényszeríteni. Szóval Krisna beletesz mindenkit olyan helyzetbe, hogyha vannak rejtett anarták, ott vannak ezek a nyomorúságok, amiket szeretnénk megőrizni, akkor úgy is lesz olyan helyzet, amikor ebben szembesülni kell. Szóval a hajlandóság a kitartó munkára és a kihívások keresésére, és az erőfeszítés és érdeklődés töretlen fenntartása az évek során. Szóval ugyanaz az erőfeszítés, amivel valaki csatlakozott, egy-két év után eltűnik. Szóval amikor valaki csatlakozik, kimegy szankirtanozni, úgy örül neki, hogy nem igaz. Hát mondjuk én örültem neki. Valaki föl kell reggel, lejön Mangalára, akkor az egy írtatlan ég, és voltam Mangalán, és énekeltük, és utána csapáztam, és most képzelt, tudtam 16 kör csapázni egyfolytában, és az milyen olyan lelkesedés van az emberben, amikor ilyen új dolgokat fölfedez a Krisna tudatból, és elkezd gyakorolni, és akkor elhatározza, hogy akkor ez most ezt én rendszeresen fogom csinálni, akkor meg hihetetlen erőm, és most már 3 hónapja csapázok minden nap 16 kör. Megmondom már egy is, amikor először találkoztam Siva Sivaram Maharajjal, úgy volt, hogy akkor 2 hete ismertem a Krisna tudatot, vagy 3, és akkor szombaton bementem a templomba, akkor nem dolgoztam, egész nap ráértem, és akkor hát ott üldögéltem, és akkor jött az egyik bakta, hogy akarsz csapázni? Tehát mondom, nem tudom mi az, de vagy hát látom, hogy ők rázogatják. Mondtam, hogy ez, jó, ha mondom, akkor akarok, és akkor mindjárt ragadott egy drapaláncot, 100 shilling volt, az úgy fáj, mint a veszedelem, azt mondom, nagyon megbántam, hogy én mondtam, hogy akkor a mert amúgy egy nagyon szentimentális gyerek, ahogy így akkor is hoztam, figyelj, akkor itt hozok neked egy láncot, meg egy drapaláncot neked is, igen, ez 100 shilling lenne, csak már nem mertem volna, figyelj, akkor inkább nem akarok, és akkor így jó van, és így drapáztam, és 16 kört elmondtam szombaton, de az egész nap tartott, hát tudod, amikor valaki elkezd, hogy a Hare Krishna, és nem tudom, egy kör volt 4 óra 20 perc, nem tudom én. Szóval egy kicsit takarítgattam, akkor csapáztam megint egy pár óra, egy-két órát, akkor megint valami ebédeltünk, csapáztam. Szóval este kitartott a 16 kör. És másnap volt vasárnapi program, és akkor is bementem, segítettem, takarítottam elő, és csapáztam 8 kört, vagy valamennyit, és akkor találkoztam, hogy Sivaram Maharajjal, volt ilyen lehetőség. lehetőség beszélgetni, és akkor kérdezik, hogy te gyapázol? Mondom, igen, igen. Mennyit gyapázol? 16 kört. Ugye előző nap már mondtam a 16-ot, és 8 már meg volt, és még terveztem, hogy még akkor a délután, vagy itt az este részt, további részt, még a maradék 8-ot is elmondtam. De hogy így az ember elhiszi, hogy amikor egy ilyen új felfedezés van, akkor ott van a lelkesedés. De, ugye, csak mindig elolvasom, mert fejből nem tudom, szóval, hogy az erőfeszítés és az érdeklődés töretlen fenntartása. Szóval az a küzdelem, amit kezdőbaktaként csinálunk, hogy legyőzzük az anartáinkat, legyőzzük az anyagi vágyainkat, az anyagi létezésünket, és az a lelkes érdeklődés, ami eleinte megvan a Krisnától, akkor mindent megkérdezünk, mindent kipróbálunk, és ami új információ, akkor meg. Szóval ennek a fenntartása az évek során, minden kudarc és nehézség látszólagos eredménytelenség ellenére. Szóval, ha valaki ezzel a képességgel rendelkezik, akkor minden esély megvan arra, hogy itt lesz 20 év múlva, 30-50, így megy vissza a vidámba. És az összes többi tulajdonság szükséges, jó, hogyha valaki intelligens, jó, hogyha valaki alázatos, nem hátrány, hogyha valaki szolgálatkész vagy béketűrő, nem tudom én. Szóval baja nem lesz belőle. De hogyha ezt a képességet nem tudjuk elsajátítani, akkor mondanám, hogy nem jutunk. Nem jó szó, hogy nem jutunk sehova, mert a Krisna tudott, szóval, hogy csak egy Hare Krisna mantrát énekelünk, már nagyon messze eljutottunk. De mondjuk, hogy nagyon nehéz lesz. És kész, mert most 8 óra lesz mindjárt, azzal együtt, hogy tudnék beszélni még rengeteg mindent, de az majd legközelebb. Holnap után, de rengeteg lehetőség van fél év múlva, amikor megközeledi őt. Esetleg valami kérdés, vagy kiegészítés, vagy pedig gondolat ezzel kapcsolatban. Nagyon jó. Igen, bocsánat.
Ezt a képességet, hogy lehet fejleszteni?
Ugyanazt
akartam. Így értek, ez csak így, darabról darabra. Mert általában minden képességet úgy, hogy amikor van egy képesség, amit szeretnénk kifejleszteni, és akkor elkezdünk annak szellemébe cselekedni. Például hajlandóság a kitartó munkára. Csak ez a darabonként. Kezdjük ezzel. Oké. Akkor ma kitartóan kell dolgoznom. Elmegyünk ki, reggeltől estig ütjük a dobot. Hát aki üti a dobot, aki a parattart, a karatart. Illatlan nehéz, most ugyan vagyok fáradva, mint a kutya. Nem gondoltam, hogy... Gondoltam, mert tudom, mert most már van annyi tapasztalat. Szóval minden évben az első hét az a legnehezebb, ott borzasztó. Főleg annak, aki irodából ül, vagy nem irodából ül, de széken ülök 355 napot egy évben, és 10 napot nem ülök széken. És akkor a 10 napból most hetet megyek. És... De amikor ezt csináljuk, el sem tudom képzelni, hogy ezt hogy tudtuk csinálni 3 hónapon keresztül. Az hogyan lehetett, hogy mentünk minden nap, de mentünk 3 hónapon keresztül. Vagy ugye tegnap még megálltunk Újpesten, és nem tudom, 4:30 volt, és akkor nap még egy órát megyünk. És akkor valaki mondta, hát így vicce, hogy hát az már túl van a szankirtan időben. Vagy túl van a szankirtan időnkön. Hát mondom, próbáld ki, hogy túl van-e, nézzük meg, hogy próbáld meg, hogy mi fog történni. Hogyha most túl megyünk a szankirtan időn. Szóval ha kitartó munkát, akkor ez nézd. Kell még dolgoznom, kell még valamit csinálni. Képes vagyok még csinálni. Egyre képes vagyok még csinálni. Tudom még csinálni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy összes, persze tudok menni az összes, és így tudok böjtölni halálig. De az intelligenciával az ember képes felmérni a korlátait, határait, meg a szükségleteit. De akkor azon belül ezt minden nap addig dolgozok, amennyit csak bírok. És mondom, nem a meghalásig, de ez a kitartó munka. Megcsinálok mindent, ami ahhoz kell, hogy ma azzal a boldogsággal tudjak lefeküdni, hogy ma megcsináltam mindent. Tudtam volna másik? Nem, ha már nem tudtam volna másik. Lehetett volna, hogyha nem kéne ennem, meg aludnom, meg nem tudom én, mit más csinálnom. És az összes többi. A kihívások keresése. Oké. Okay. Ide belegyógyultam most ebbe a szerepem, vagy akkor én vagyok a nem tudom én micsoda. És ezzel el vagyok. De tényleg most megteszek mindent? Tehát most tényleg az a helyzet, amikor én nem tudnék nagyobbat válni? vállalni. Van, amikor nem tud az ember nagyobbat vállalni, de ahhoz kell vállalni nagyobbat, amikor láss, hogy igen, ez már túl sok, ezt ebbe az irányba nem megyek, ez most nem fog menni. Szóval tudok korábban kelni? Hát tudok korábban kelni. Aztán lehet, hogy nem, mert utána, akkor lehet, hogy mégse kellek kettőkor, akkor visszaállok a 4 órási, nem tudom én kellésre. Tudok többet szankirtanozni, tudok másképp szankirtanozni. Oké, most már nagyon jól megy a parkolózás. De mi lenne, ha én elmennék és inkább szetteket adnék, hát most nincsenek ott szettek, de akkor inkább százasával adnám el a Bhagavad Gita-t. Azt meséltem nektek, Anirgyi és a Vápó, meg a Bakta Szergely, ugye szovjet-orosz bakták a 90-es évekből, akik havonta 30 ezer Bhagavad Gita-t adtak el. Az azt jelenti, hogy ezer naponta, 30 ezer, igen, az ezer naponta. Hát 30 ezer Bhagavad Gita az egy vagon, egy teherautó. Szóval egy baktának egy vagonnal küldtek, utána elment Szibériába, és akkor betargoncáztak egy vagon könyvet, és utána küldték Szibériába. Vagy hát elküldték Szibériába, mire ott megérkezett, a bakta is megérkezett. És akkor, ahogy én hallottam, azt úgy osztott, hogy gyári, először fölvett a kapcsolatot gyárigazgatókkal, elment és megbeszélte velük, hogy van neki itt egy dolog, és akkor ő szeretne a néphez szólni, a munkásokhoz szólni, és akkor elment egy bányába, egy vasgyárba, egy nem tudom, egy, ahol szövőrök dolgoztak, akármi, és ott akkor munka után, vagy műszak előtt, vagy műszak után, nem tudom, akkor a csarnokba, vagy ahol szoktak, a gyűlésterembe összehívta őket, vagy összehívták őket, és akkor ő elmondta, tartott egy kis 20 perces beszédet, itt a Bhagavad Gita, ez ilyen jó, és akkor most meg lehet vásárolni, és nem is kell egyszerre kifizetni, hanem majd a szép a fizetésükből, akkor részlet fizetéssel, akkor ezt meg lehet oldani. És akkor így, nem tudom, én 1000-es évvel kiosztottam, mert ezek olyan gyárok voltak, ahol 10 meg 50 ezer ember dolgozott, egy egész város csak egy abban a gyárban dolgozott. De hogy ezt kitalálja, ahhoz az kellett, hogy biztos, hogy is így házalással kezdte, kopogtatással, vagy pedig az utcán megállítgatással. És aztán kitalálta, hogy ezt fogja csinálni. Hogyha akarsz híres embereknek, gazdagoknak könyvet eladni, hát ki tud eladni könyvet Soros Györgynek. Amúgy bárki, de hogyha pont véletlenül nem megy az utcán arra, ahol te állsz, akkor eszedbe nem jut, hogy Soros Györgynek adja a könyvet. Már most pont azért, hogy mondom, mert ő írtatlan gazdag, vagy Bill Gatesnek. Hát nem tudni valakire. Mert ugye nekünk az lenne, hogyha valamilyen nagyon gazdag, de ha lenne még egy ambar is, az milyen Isten csodája lenne. Oké, de ahhoz, hogy találjunk, legyen egy ambar is, ahhoz el kell mozdulni onnan az utcáról. Mert ott még, hogyha az utcán jön is egy Bill Gates, vagy jön egy Maddamon, vagy egy valaki, az csak ennyi, akkor őnek egy utca járos, hogy kedves, ad 100 forintot, 1000-et, lehet, hogyha nagy vonalú, akkor ad egy 20-as, ad 20 000-et, de akkor ennyi volt, nincs, nem megy tovább a kalat. Szóval adsz neki még egy meghívót a Bóvinda klubba, de Bill Gates nem fog lemenni a Bóvinda klubba. De ahhoz, hogy megtaláljuk, vagy ott legyél Bill Gates-el, ahhoz ki kell mozdulni. Oké, mondjuk egy utcai könyvosztó vagyok. De tudsz-e más lenni, mint egy utcai könyvosztó? Oké, én templomomban, nem tudom én, 20 brahmacsári lakik. Na de Rádanán Száminál meg 140. Akkor tud-e? Hát én nem vagyok Rádanán Számi. Persze. Azért vagy itt Budapesten nem bombéba az lenni, akkor bombéba. Rádanán Számi ott van. Szóval így darabonként ezeket a tulajdonságokat így napról napra gyakorlod művelet. Csak így. És hogyha ez nem alakul ki, akkor egy idő után meg, mert ugye az már maga egy szokás, hogy én egy szokást ki akarok fejleszteni. Képen, hogy van egy olyan szokásom, hogy én megtanulok új hasznos szokásokat, vagy kifejlesztek, vagy elsajátítok új hasznos szokásokat. Igazából ezzel kezdődik, hogy akkor fölveszem azt a szokást, hogy én ezt a szokást ki akarok fejleszteni. A álmodatos kemény munka, érdeklődés és a kihívások keresése és a lelkesedés fenntartása. Jó, szóval ennél okosabb már nem tudok lenni. Akkor nagyon köszönöm a kedves figyelmet, a szankirtan eredménye. Én olvastam?
Köszönöm.
Aha, neked ő, hogyha.
Tegnap
szentkirtan eredmények. 12 könyv, 10 000 laksúnak Gábor, bravo,